Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gál Katalina, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök igazgatója. Kezécsoklom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mindjárt június 11-én csütörtökön nyílik a 97. ünnepi könyvhét. A 97-ből látszik, hogy ez egy nagyon nagy múltú intézmény. Nem akarom elrontani az ünnepet, de mi a könyvolvasás jövője? Egy olyan korszakban, ahol egyre rövidebb szövegeket olvasunk, és még abban is szövegértési problémáink vannak.
Rögtön a jövőjével kezdjük, de jövő nincs múlt nélkül, és épp így az utolsó napokban, miközben ilyen alapnagy problémákkal küszködtünk a rendezés körül, hogy lesz-e áram, nem jön-e föl a víz a földön, elkészül-e, tehát egy ilyen lélekromboló történetekkel foglalkoztunk, akkor én elővettem a 2004-ben megjelent a 75 éves a könyvhét nevű kiadványt, és utána néztem, hogy nézett ki akkor, tehát 15 évvel ezelőtt körülbelül, hogy milyen múltja van a könyvhétnek, és hogy hányszor mondták azt, hogy vége a Gutenberg galaxisnak, nem lesz könyv, mindig valamivel meg kellett küzdenie a könyvnek, meg kellett küzdenie a televízióval, meg kellett küzdenie a számítógéppel, meg kellett az okostelefonnal, és ezekbe a változásokba mindig valahogy kijött a könyv. Tehát van az a könyv, aminek van jövője, és van az a könyv, aminek át kell alakítani egyrészt a formáját, tehát olvasni nem csak könyvet lehet, hanem a könyves tartalmak, tehát könyvben megjelenő tartalmaknak ezernyi formátuma lehet. Tehát valószínű, hogy a olvasás nem fog kiveszni a világból, de az, hogy a következő nemzedékek is olvassanak, az ugyanúgy nem lesz alapértelmezése annak a olvasási képességnek, ami az eredendő mondjuk a 1929-ben vagy 27-ben, amikor kitalálták, hogy lesz könyvhét, vagy 550 évvel ezelőtt, mikor a Gutenberg galaxis a nyomdagépekkel kezdetét vette. Tehát olvasni fognak az emberek, és minden nemzedék fog olvasni, betűből lesznek ezek a dolgok, amiket olvasnak zömében, bár valószínű, hogy a vizuális kultúra is erősen fluktuál, hol előjönnek ugye újra képregény, újra megáll a film, és lesz belőle diafilm. Tehát én úgy nézem, hogy itt lehet kétszer ugyanabba a patakba belelépni, vagy folyóba, mert ez egy ilyen dinamikusan az igényekhez alkalmazkodva változik. És most is olvasnak a fiatalok. Tehát csak ki kell menni egy-egy ilyen nagy könyves eseményre, mondjuk például az ünnepi könyvhétre, ahol számtalan kiadó, megfigyeléseim szerint a tulajdonos vagy a főszerkesztő együtt nevelkedik saját gyermekeivel, és alakítja a könyvkiadását az ahhoz a korosztályhoz. Tehát az egy gyakori kép a könyvhéten, hogy 15 és 20 év körüli fiatalok mérhetetlen hosszú sorban állnak valahova valakihez. És akkor az ember megnézi, akár piknikeznek is, mert ez több óráig is tarthat, és megnézik, hogy ki van ott a végén. És mondjuk van egy Legner Laura, aki gimnazista történeteket ír, folytatásokat, iszonyatos példányszámba adja el, de nem egyedül van, több ilyen hosszú sorunk van, és erre rákapnak. Az, hogy miért a lányok azok, akik erre rákapnak, arra számtalan ok és okozat van, de általában a nők az olvasásban a dominanciájukat mindvégig fenntartják, életvégéig fenntartják. Mm-hmm. Tehát a nők többet olvasnak, és itt is ezek fiatal lányok zömében, akik ott sorbálnak. Tehát szerintem az értő olvasás, pedig én próbáltam olvasni ezeket a könyveket, meg ezeket az új fantazikat, amik most már hozzátesznek, hogy romantikus fantázi, az egy különbség, hogy keverik a misztikus és mitikus szereplőket, de ugyanakkor ott van benne az alaptörténet, hogy egymásba szeretnek, elkerülik, legyőzik, levágják a fejét, stb. De és próbáltam elolvasni, hogy majd ráharapok, vajon biztos majd valami van vele. Én azt mondom, hogy lehet, hogy van, aki legyőzi ezt, és tudja olvasni, de nem kell kétségbe esni, mert mindig lesz, aki ezt fogja tudni olvasni, mint ahogy nemzedékekkel beszélgetve, egyáltalán nem ajánlom se kortársaimnak, sem a nálam fiatalabbaknak, hogy megpróbálják felvenni azt a nyelvezetet, ahogy manapság kommunikálhatunk mondjuk a Z-generációval. Nagyon, nagyon érdekes jelenség van, hogy azok egyszer csak úgy megnőnek, és elkezdenek először is egy kevert nyelven beszélni, ami teli van angol kifejezésekkel, hiszen az informatika nyelve maradt az angol, és ezért nagyon tudnak. Benne vannak, tehát a kortárs csoportok nem a Grundon szerveződnek, hanem a interneten. Tehát én csak hallom a gyerekszobából, hogy angolul kiabál valakivel az unokám, és kiszól, hogy Nagyi, Edinburgh-ban esik a hó, és informálódnak. Tehát itt megváltozhatnak a formák, de én nem, nincsen gyászjelentés. Az, hogy értő olvasás, az viszont egy bonyolult dolog, és ilyenkor el kell hagynunk a családot. Mert az a gyerek, aki könyvek között nő fel, az egy nagy helyzeti előnnyel indul, vagy ahol van nyomasztó szülői példa és könyv van a kezekbe, vagy van egy elkötelezett könyvtáros valahol, aki forszírozza ezt a dolgot, vagy kezdettől már meséket olvasnak a gyerekeknek, azok egy része a népességnek. Jelentős részük, hiszen úgy kerülhet óvodába, iskolába is, hogy nemhogy mesét nem tud, de magyar nyelven is nehezen beszél, rossz a szókincse, nem érti a kifejezéseket, nincsenek az mindennapi rutinjai, amelynek része lehet egy minimális kulturifikációs rutin, és nem hallott jó meséket, és ezért nyilván, hogy be kell vonni a közoktatást is ebbe a dologba. Éppen ugye az eredeti szakmámban én kutattam, terápiát csináltam, tehát én egy klinikai pszichológus vagyok, aki sokat foglalkozott gyerekekkel, ahol ma már időről időre a különböző országokban, a különböző korosztályú gyerekeknek összehasonlítják a tudását. Aminek egy része az értő olvasás. Tehát, hogy mit elolvasnak egy valami, visszakérdeznek történetekre, alá kell húzni ezt, meg azt, meg ilyesmi. És most van egy olyan fogalom, hogy Reading Motivation Index, ami egyre gyakrabban fordul elő a szakirodalomban, aminek az a jelentősége, hogy ezek standardizálhatók, különböző korosztályoknál bevethetők, eleve ezt most már majdnem minden európai ország hozzáfogott ennek a saját népességhez való standardjéhez, és érdemes nézni a hátterét, hogy miért olyan ritka az igazi értő olvasás.
Gyerekkori mesékkel kezdődik? Mert hogyha igen, akkor a saját példámat tudom idézni, nálunk a szülői csoportokban üvöltözésig menő vita van arról, hogy melyik a jó gyerekkönyv. És rendszeresen elhangzó érv, hogy én ezt utálom, de a gyerekem imádja. És fordítva is. Ott lehet rászoktatni a családdal együtt a gyereket az olvasásra? Amikor mind a kettőnek elég, ha a gyereknek tetszik? Akkor is, hogyha én azt látom a szövegben, hogy ez borzalom?
Az, hogy borzalom, hogy a gyerekkönyv, egyébként a gyerekkönyvkiadás az egyik legjobban funkcionáló területe a könyvkiadásnak, és ezt Magyarországon is elmondhatom.
Óriási a választék.
Óriási a választék, és van mindenhonnan választék. Tehát vesznek külföldi jogokat, eladnak jogokat, feldolgozzák a népmeséket. Nagyon sokan, mint ahogy a felnőttek számára is, a klasszikusokat is, ugye Nádasdy Ádám erre jó példa, lefordította Shakespeare összest, amit valószínű eredeti fordításban már nehéz lenyomni a gyerek torkán, de ha vannak idézővet Shakespeare mesék, amik már érthető nyelven történnek meg, és kerülnek be, arra ráharaphat a gyerek. Ugyanez igaz a bibliai történetekre, mindenre, tehát az alapokat meg lehet adni, és az, hogy nekem nem tetszik, de neki tetszik, és felolvasom, az, ha csak nem olyan kizáró körülmény van benne, amit mindenáron nem akarom, hogy ő tudja, mert mintha nem is neki szólna, akkor szerintem a gyereknek olvasunk, nem magunknak. De az igazi az egymásra találásban az, hogyha nekem eszembe jut, hogy én ezt én is hallottam valaha, de nem így, meg nem úgy. És legtöbb gyereknél az a felolvasás előtt van az a időszak, az később is előjön a kis gyerekeknél, hogy most ne könyvből mesélj, hanem mesélj, fejből mesélj, hogy veled mi volt, hogy mi volt. Tehát mesékké válik a felmenők gyerekkora, az előző idők történései, és ezek szépen beleívódnak a gyerekekbe, és ez így megy, de itt az a feladata, és szerintem a könyvkiadók egyébként elég jól veszik a kanyart, hogy a gyerekek hozzájuthassanak olyan történetekhez is, ami nem feltétlenül esett meg velük, vagy valakivel a családból, vagy ezen az éghajlaton, hanem valahol másütt, valahogy máshogy van. Vagy nem is történt meg, de megtörténhetett volna, ha lett volna szárnya. Vagy tehát a kreativitás is megindul ezekben a mesékben, és szerintem nagyon jó a magyar kiadóknak a felhozatala, és nagyon időszerű. Az más kérdés, hogy bekerülnek a közbe, most már azt hiszem az óvoda is kötelező, és ott is már olvasnak, mikor délután lefekszenek a gyerekek, rosszabb helyeken csöndbe kell lenni, mert aki rossz, az kiküldik, vagy valamit csinálnak vele, de hogyha az óvónéni elkezd folytatásba olvasni egy könyvet, amiről várják, hogy jön a következő rész, és már ugye nagyobbak már nem is kívánnak aludni, de csak ezt hallgatják fekve, akkor is ki vannak véve a hétköznapi kapálásból, és másfél órára egy más világba kerülnek, ami mindenképpen jót tesz nekik. És hogyha az iskolák is felkészülnek erre, és tehát van egy ilyen bizonyos szempontból a pedagógusoknak akár az egyéni ízlésével, de őket is meg kell támogatni az irodalommal, meg kell támogatni képzésekkel, és az iskolai könyvtárakat is el kell árasztani új könyvekkel, hogy ezek oda bejussanak, és azok is hozzájussanak ezekhez a olvasás élményekhez, akik egyébként nem olyan környezetből valók. Tehát valahogy demokratizálni kell az olvasás kultúrát is.
Nem tartottól egyáltalán, hogy olyan lesz az olvasásunk, mint a könyvnyomtatás elején, hogy egy nagyon szűk olvasás, írni, olvasni tudó elit fogja fogyasztani a betűt, csak most ezeknek az eliteknek a 99%-a nő lesz. Mert a statisztikák azt mutatják, hogy a nők olvasnak. Egész megdöbbentő statisztikák vannak a férfiak egy perces olvasásáról naponta.
Igen, ez egy érdekes dolog. Valószínűleg egy pár nemzedék még, majd feltétlenül megnézném, azt nem néztem meg még így külön, hogy mi újság például Svédországban, meg a Baltikumban, vagy fenn ott
északon. És általában többet olvasnak, de mindig rá szoktuk fogni az időjárásra, hogy úgyse lehet ott más csinálni, inni lehet, meg olvasni.
Olvasni lehet, de ott erős a gyanúm, hogy ott már más az elosztás. Nálunk azért van egy ilyen a férfias és a nőies között. Tehát van egy fiú testvér, meg egy lány testvér. Legtöbbször a fiú testvért elküldik sportolni valami, válogatnak neki valami jó sportot. Aztán a fiú gyerek a referencia kortárs csoportjába kerülve izmot kezd el növelni, ott is adja a sportot, mert nem eleget nevelt, vagy növesztett neki. Felveszik ezeket a klasszikus férfi mintákat, és ezeknek a fiúknak már nincs meg ott az apai minta, aki ül és olvas, legfeljebb ugye van, az most már az sincs, hogy hazajön a papa, megeszi a vacsorát, és egy újsággal a kezében, mert nincs újság, még már ez is elmúlt, viszont a lányoknak talán egyszerűbb ez a tudattalan identifikáció a nőkkel, mert látja, hogy az anyuka olvas, sőt általában az olvasás, illetve a könyvvásárlási szokásokat nézve később, a tipikus magyar könyvvásárló, a 40-es nő, aki nem csak saját maga számára vásárolja meg a könyveket a könyvesboltba, vagy ma már majdnem fele részben online, hanem ő veszi meg az orvosnak, a tanítónének a jutalomkönyvet, ő veszi meg a nagymamának, a nagypapának, a vidéki rokonnak, és mellesleg a gyerekeinek is.
Kultúrmissziót
tehát
teljesít.
Ő egy kultúrmissziót, két rántás megkavarása között kultúrmissziót is teljesít, illetve egy jó minta tud lenni a fiatal lányoknak az olvasásra.
Lát olyan tendenciát a könyvpiacon, hogy a szerzők és a kiadók az igényeknek megfelelő könyveket kezdenek el csinálni? Tehát ugye tudják, hogy a 40-es nők olvasnak leginkább, akkor írjunk olyan könyveket, amiket a 40-es nők olvasnak. Mondjuk ezt Krasznahorkai Lászlóról nehéz lenne elképzelni, hogy neki állna a piaci mozgásokon gondolkodni és úgy írni.
Igen, szerintem nem feltétlenül így, de van a szerző és az olvasón kívül egy kiadó, aki szeretne ebből meg is élni. Egy részüknek van még ilyen kulturifikációs igénye is, hogy igényes kiadó szeretne lenni. Aztán van, aki akár anyagi megfontolásból, vagy saját ízlésből, vagy a saját gyerekéhez alkalmazkodva szélesebb platformra helyezi a saját kiadását, egy főszerkesztő, vagy akárki, ez úgy rányomja a bélyegét a kiadásra. Ebből kifolyólag én szerintem azt látom pontosan ebből a tendenciából, amit mondtam előtte, hogy végeláthatatlan sorok dedikáltatnak a fantasy, vagy akár a krimi, vagy a lányregények, thrillerek sorban, hogy a kiadók természetesen erre ráéreznek, és akinek érzéke van, tapasztalata van, környezete van, vagy belemélyed ebbe, rászáll sorozatokra, rászáll típuskönyvekre, és ma már a brand eléggé kifejezi azt, hogy ott milyen könyvet kaphatunk. A klasszikus szépirodalom és a kortárs szépirodalom is kiadóit meg tudjuk számlálni az ujjainkon, amelyeket ismernek az emberek, és amelyekről tudnak. Egyre több a self-publisher, aki maga fogja, írja, és elkezdi terjeszteni is, vagy valaki segít neki abban, hogy legalább e-könyv formátumba felkerüljön, de ezeket is már vizslatják a valamire való kiadók, és éles szemmel látják, hogy ezt hányan töltötték le, és hogy erre van egy ilyen számlálható, vagy és ebből megkalkulálják azt, hogy ez milyen igényeket elégíthet ki, és elkezdenek próbálkozni. És ezeket a öntevékenyen megcsinált könyveket megcsinálják, mint kiadók. És sikereket érnek el, és én látom azt, hogy ez a szép irodalomban is dívik, az, hogy mi kerül rá a kánonra, az már egy érdekes, összetettebb kérdés, mert a szép irodalom olvasói és a szép irodalmat vásárló közönség az nagyjából azonos.
Az kerül rá.
Tehát ezek nem szaporodnak mérhetetlenül. Tehát a többletolvasás nem ezek köréből kerül ki, tehát nem a szép irodalmat vásárlók köréből kerül ki, de ugye hát a Krasznahorkai már régóta ott van a placon, és ugye film is, Attar Béla, mint társkönyv, csinált belőle ugye filmeket is. 7,5 órás sátántangó. Én arra emlékszem, hogy és nem mondom, hogy könnyen olvasható, de emlékszem, hogy több ismerősömnek ott a kutyát minden nap elviszem 1,5 órára egy kutyafuttatóba, ami nagyjából lefedi az összetételét a társadalmunknak, és ott egy idősebb kulturált hölgynek ajánlottam, hogy menjen fel az elektronikus könyvtárra, és ott le tudja tölteni ingyen a műveit a Krasznahorkainak, és van benne egy, ami kutya is van benne, és nem olyan régiben újra találkoztam, és azt mondta, hogy képzeld, az utolsó könyvét is elolvastam, Krasznahorkai, 80-as nő. Tehát a hozzáférhetőség, a feltállalás, az nagyon számít, illetve nagyon számít az elszántsága annak, aki olvasni akar, de az, hogy Krasznahorkait biztos, hogy most sokkal többen olvassák, de lehet, hogy nem olvassák többen, mert arra is van példa, hogy megveszik, de nem olvassák.
Ott kell lennie.
Ott kell lennie, tehát a sznobéria nagyon jó könyvvásárló motiváció, mert az egy alapkérdés, hogy Krasznahorkai összesnek ott kell lennie, hogy a Márai összesnek, vagy hogy annak idején a Kerti Szimrének is ott kellett volna. Nagyon nehezen jelent meg a sorstalanság is. Az sok kiadó visszalögdöste, és nem jelentette meg, és utána egyszer csak Nobel-díjat kapott. A Nobel-díj adásának motivációja is egy összetett dolog, hogy ki kaphat Nobel-díjat, vagy ki kap Nobel-díjat, de ezek egy dolgot biztos, hogy bizonyítanak. Ugye a magyar irodalomban és a magyar kortárs irodalomban is, nem csak a régiben, van valami olyan plusz, amitől a magyar nyelvet beszélő, mondjuk 10,5 millió, vagy 15 millió, jó legyünk nagylelkűek, de emberből van 3 millió olyan olvasó, így összetéve, aki megveszi ezeket a könyveket. Nem mindegyik ugyanazt veszi meg, de szép irodalmat vásárol magyar nyelven, illetve ma már, most itt kiderült számomra a David Szalai, aki akkor, hogyha most visszatérünk a realitásba, holnap délután 4 órakor a Vörösmarty téren David Szalai, kanadai, angol, magyar apától származó, kis 9 évig Magyarországon is élő író, Nobel-díjat, vagy a Booker-díjat, ami a legnagyobb angol díj, 2025-ös könyve, most kijön magyarul, ugye a Flashből lett test, és olvassák a fiatalok. Többen mondták nekem, hogy hát hogy, oké, hogy most megjelent magyarul, de én már ezt rég olvastam angolul. Szóval egy biztos, hogy van valami a magyar ságban, ami valahogy arra predesztinálja az irodalmát is, hogy jelen legyen a világirodalomban is, és hogy ennek elég komoly látszata is van. Tehát annyi gratulációt nem kaptunk így a nemzetközi könyvszakmából sem, mint amikor megkapta a Krasznahorkai a Nobel-díját. Vagy most is sokan érezték, hogy ez a David Szalai olyan magyarosan biztos, és aki már elolvasta, az már látta, hogy a főszereplő, hogy István, szóval gyanút fogtak. És az, hogy ezek a... Ez szerintem ezzel élni kell, és ezzel dicsekednünk kell, mert ez a Tokaival vetekszik Hungarikum, a magyar szép irodalom.
A 97. ünnepi könyvhétről beszélgetünk tulajdonképpen, de ezen belül egy csomó más dologról például. Azt szeretném tudni, hogy mi tesz föl egy szerzőt a kánonba? A kritika? Az olvasás? A reklám? Hogy a művéből készült a film? Micsoda?
Szerintem különböző utak vannak. Az eredmény az, hogy... És a kánon is változik. És szerintem most a kánon sokkal gyorsabban változik a kortárs irodalomban, mint annak idején. Itt van mondjuk az egyik gyászos mellékterméke a kánonnak, az iskolai kötelező olvasmányok intézménye, ami 50 éve legalább nem változott. Kezdődik a Kincskereső kisködmönből, amiben már 2 idegen szó is van a címében, és ez olyan alsó tagozatban. Van benne Légy jó, mint halálig, van benne Pál utcai fiúk, van benne Egri csillagok, és van benne Jókaitól a kőszívű ember fiai.
De állítólag az iskola határon például már nincs benne. Azt kivették.
Nincs. Kivették az iskola. Tehát itt az van, hogy azok, amelyek társadalmi berendezkedéseken átívelő tematikája van, és ráfogható ez is, meg az is, az marad, de az újakat, azokat szorgos pedagógusoktól és olvasott kulturált közegből bekerülnek, mert már Rumini könyveit olvassák a kicsik, és nincs rajta a kötelező olvasmányon, de az úgynevezett informális kánonnak komoly részei. Ahogy a kortárs szép irodalom is komoly része, én úgy mondanám, hogy informális kánon. Aki ad magára, az tudja, az túlmegy azon, ami az iskolai kötelező olvasmányat. Ha az iskolai kötelező olvasmányokat megnézzük, a Pál utcai fiúk, részben azért, mert az elég rövid, ugye azt egy mostani generációs is beveszi azt a mennyiséget, amennyit a Molnár Ferenc könyve, a tartalma nagyon közelít ahhoz, ami most is érinti a mai fiatalokat, a közösség, a szembe menő két csoport, akkor a társadalmi egyenlőtlenség, és a musical, ami lett belőle, amit a Boldog-boldogtalan látott, meg amerikai és magyar film, amit az is megismerte a tartalmát, aki igazán nem olvasó. Tehát egy, hogy a társ művészeti ágak, tehát nem ilyen kreatív dolog, film, színház, zenés darab, ilyesmi, az nagyon sokat hozzátesz a marketingjéhez. De ma van még egy olyan dolog is, ami van jó is, meg nem is olyan jó, hogy a marketing költségek, amiket már nem engedhet meg magának akárki. Tehát lehet egy finom, jó, igényes, még látja benne az ember, hogy ez sokakat érdekelne, de a kiadó anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy hatalmas marketing költségeket tegyen mellé. A kereskedelem pedig figyeli ugyan a fogyást, de ugye Magyarországon a struktúrája az valahogy úgy alakult, hogy a nagy kereskedelmi láncolatoknak is vannak kiadóik, ami ennek természetes, hogy az a legfontosabb. De ugyanakkor a végső eredményben ők is az a céljuk, hogy bármiből adjanak el többet, és legyen bevételük. De tény, hogy vannak művek, és vannak kiadók, akiknek nem fussa rendes marketingre, és próbálkoznak. Úgy, és mint kiderül, hogy van olyan könyv, ami már megjelent pár éve valahol valakinél, és nem vette annyira észre a közönség, de aztán egy jó szimatú, módosabb kiadó egyszer csak észrevette a tendenciát, és újra kiadta, és akkor már tízezrével fogyott az a könyv. Tehát úgy nézem, hogy a marketing szerepe nagyon fontos. A kiadók nagyon próbálják magukat brandesíteni is, hogy valakinek egy adott, direkt egyébként kerülöm a megnevezéseket, hogy ahhoz, amit ő akar közölni, meg akinek ő akar közölni, olyanra fényesítse a brandjét. Tehát tudom, hogy bizonyos típusú könyveket a családtagjaimnak, magamnak hol keressem, melyik kiadó kínálatában. És akkor vannak, hát ami még szintén nem rossz, hogy elég sok könyvesbolt is van. Még ha azt mondjuk, hogy a kő téglából épült könyvesboltok világszerte nem a fénykorukat élik, és a könyvkereskedelem az egyre inkább kénytelen beengedni a polcaira nem csak könyves, hanem úgy mondjuk, hogy book related termékeket is, ami szélső jelenségként akár kávéfőzőt is jelenthet.
Naptárat,
könyvformátumú, papírírószer, ez az. Tehát bővíti a kínálatát, hogy meglegyen neki a bevétele, de ez nem csak hazai jelenség, ez egy nemzetközi, mondom, hogy a legnagyobb amerikai, egy Barnes & Noble-ban láttam először én is egy kávés készletet, meg kávéfőzőt a könyvesboltban. Meg ugye vannak a saját márkás kiadványok, amiket kereskedők adnak ki. Ez a jobb helyeken az úgy néz ki, hogy az nem a saját fejlesztésű könyve, hanem megveszi egy ponton túl a jogát egy olyan könyvnek. Ezek általában ilyen maradandó dolgok. Van benne például térkép, van benne ezek tudományos könyvek, vagy magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő könyvek, nem annyira a szép irodalomból merítkeznek, hanem a non-fictionből, és a saját brandjükön kiadják ezt. És úgy tudnak elérni valamilyen fajta pénzügyi sikert is. Meg ugye itt van még a könyvértékesítés egy hazai, nem hazai specialitás, mert nagyon sok helyen van bizományos értékesítés, ami egyrészt jó, mert felkerülhet szélesebb választék a könyvesbolt polcaira, de másrészt meg a legnagyobb kockázatot vállalja a kiadó vele, mert...
Akkor kap pénzt,
mert
amikor
akkor,
elment.
Akkor az eladás után kap bizonyos idővel könyvet, és akkor már a könyvesboltoknak is kérdés az, hogy mi az ambíciója, mit akarnak, vannak szakos könyvesboltok, vannak mintakönyvesboltok, és vannak ugye az alap családi könyvesboltok, meg a minden könyvesboltok, amik leginkább ugye bevásárlóközpontokban működnek, amik mennek össze, szépen mennek össze, először két emeleten voltak, aztán már csak egy emeleten vannak, de ugyanakkor ezek euróba fizetnek négyzetmétert, a polcon meg lehet mondani, ez hogy a gyorsan forgó. Tehát mindenkinek megvan a maga költsége, és úgy gyűjtögettük egy időbe, hogy az általános gazdasági nehézségek és a kulturális sivatag hogyan viszonyul egymáshoz, és ezt hogyan lehetne mégiscsak termőre fordítani, és akkor néztük, hogy milyen csapások vannak, amik mondjuk a könyvszakmát úgy nagyon speciálisan és extrém módon sújtotta az elmúlt időszakokban. Hát olyan furcsa dolog, mint a növekvő bérek, az olyan furcsa dolgok, mint a szűkülő pénzügyi lehetőségei, az elsorvadó középosztály, a könyvszakma kihagyása, a könyvszakmát érintő törvények megfogalmazásába és bevezetésére. Most olyan reménykedve várjuk azt, hogy a néhány igényünk talán értő fülekhez talál, mert azért az elmúlt években nem volt intenzív a kapcsolat az állami gazgatással, a minisztériumokkal. Valahogy a könyvvel nem nagyon számoltak, vagy amit számoltak, az nem a javát szolgálta a könyvnek, tehát mondjuk a könyvszakma bevonása. Tényleg itt van ez a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, aminek van 140 tagja.
Még az egyik legrégebbi magyar civil szervezet.
1795-ös Európában második legrégebbi non-profit típusú szervezet. Svédeknek van egy ennél egy-két évvel öregebb. De hát, és az is a specialitása, hogy itt nincsenek kiadók és terjesztők, hanem együtt tartjuk a farkast meg a bárányt. Ezzel folyamatosan törekszünk arra, hogy legyen egy egyensúly, ne éles harc legyen a kiadók és a kereskedők között, mert azt a vásárló fogja megszívni a végső soron. És a tagjaink között ma már nem csak főállású könyvkiadók vannak, hanem vannak olyan intézmények is, tudományos műhelyek, egyetemek, múzeumok is, akiknek melléküzemágban vannak könyveik, és akiknek a kereskedelmi könyvpiacon is jelen kell lenni, mert fontos, mert az is könyv, de hogy ez valahogy összejöjjön, most ott tartunk, hogy a 90%-át meghaladó könyvtermés az átmegy a tagságunkon. Abban mi érintve vagyunk valahogy. És úgy teltek el évek, hogy elfeledkeztek, tudatosan vagy nem tudatosan, nem igazán vontak be, mert voltak másfajta elképzelések a dologról, amik nem jönnek be. Tehát egy könyvet megjelentetni, kitenni a könyvesboltban valamilyen, mondjuk egy, a marxista filozófiában van, ott még úgy tanultuk, a felépítmény, amiben a tudatot lehet, ez egy nagyon jó eszköz lenne, ezen az úton módosítani, csak ahhoz is kell egy 100 év, amíg locsoljuk az egészet. Tehát van az a könyv, amit akármilyen jó helyre tesznek, akármennyire megvan marketingezve, hogy szép magyarul mondjam, ha a fejéhez tartjuk a pisztolyt a drága vásárolt jelöltnek, akkor se veszi meg. Na most ehhez kell a szakma, ehhez kell egyfajta független és szabad gondolkodás, és egyfajta tisztelete a kultúrának és a könyvkultúrának, rálátás, emberismeret, olvasókkal való kapcsolattartás, az alkotóknak a megbecsülése. Hát ma már nálunk alapvető az, egy tagja a szervezetünk az Európai Könyvkiadós Egyletnek is, a FEP-nek is, a Federation European Publishersnek is, ahol egy szép napon úgy döntöttünk, hogy a fordító is alkotó, és kerüljön a borítóra, csatlakozzanak a európai kiadók arra, hogy a különböző nyelvről, adott nyelvre lefordított könyvek fordítói is méltó megbecsülést kapjanak, és a nevük legyen rajta a borítón.
Szerkesztőt, bocsánat, nem kéne rátenni? Azt írja a Stephen King, hogy a szerkesztő a második legfontosabb ember, mert a jó szöveg az az előző szöveg változat mínusz 10%.
Igen, vannak alkotó szerkesztők. Van a szerkesztő, van kiadói szerkesztő, van olvasó, tehát a szerkesztőnek ezernyi fajtája van. Az összes nem fér el a borítón, mert a címnek is ki kéne meg egy kicsit a szerzőnek is férni. Most kezdjük a fordítót, mondjuk egy ilyen kis nyelv esetében, mint a magyar, meg ahol még mindig nagy az elmaradása, nem, még a fiatalabb nemzedékben is a nem elég, hogy az értő olvasás magyarul, a nyelveken való olvasásber egyre inkább jön fel, tényleg a tendencia nagyon pozitív, azért nagyon sokan magyarul akarják elolvasni. Ezért van az, hogy a történelem során a magyar fordítók között nagyon sok van olyan, aki ő maga is író és tehetséges író, de tud fordítani is, és az, hogy hogyan tálaljuk miképpen a könyvet az olvasó számára, ott elég nagy jelentősége van ennek a dolognak. Tehát most lépésről lépésre megyünk, az összes közreműködőt nem tudjuk, de ott van a kolofon oldalon, és ott is látszik, hogy kiadta az 1795-ben alakult Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja az a kiadó, és ott. Tehát szerintem az, hogy a könyv még ma is a kulturális területen, vagy egyáltalán a kulturifikáció, és egyáltalán ennek a témának a anyagilag a legelérhetőbb objektuma. Tehát a könyvkultúrában, pláne a könyvkiadók hajlamosak arra, hogyha nem fogy rendesen, nem a zúzás az első gondolatuk, hanem akciózzák az értékes könyveket is, amik ott vannak a raktáron. Tehát előbb-utóbb talán vásárlóhoz jutnak, vagy olvasóhoz jutnak. Én szerintem ez egy olyan alapértelmezése lehet egy magát haladó és jobbító társadalomnak, hogy az olvasást és a könyvkultúrát demokratizálni kell, mert ezzel érhetjük el a legtöbb embert, a legtöbb nemzedéket, mert ezt olvasunk kicsitől nagyig, vagy mesét hallgatunk minden korosztályban. Itt lehet olvasni a társadalom berendezkedésétől függetlenül bármilyen berendezkedett társadalomban, tehát ez egyfajta szabadság kifejező dolog is. És akkor itt jönnek a könyvtárak, akikre nagyon-nagyon komoly szerep vár, még további szerep vár, mint ami jelenleg van, meg a könyvtárosokra is, akik szintén ilyen szürke eminenciásai a könyvszakmának, és rengeteg minden múlik rajtuk. Én ismerek olyan könyvtárosokat, akik nélkül egy nemzedék kimaradt volna egy faluban.
Kell egy művelődési ház, hát abban kell egy könyvtár.
Kell egy könyvtár, és utána abból lesz a teleház, és egyszer csak minden ott lesz egy helyen, és ad egyfajta szabadságot is az embernek, vagy legalább a szabadság illúzióját az, hogy olvashat.
Mihez érdemes hasonlítani a könyv értékét? A mozi jegyhez? A koncert jegyhez? Vagyis az árát? A színházi jegyhez? Az ember azt mondja, hogy egy könyv 5000 forintba kerül, akkor most ez olcsó vagy drága a koncert jegyhez képest? Nézzem.
Hát a könyv ára az ugye napról napra, óráról órára drágább. Ugyanígy drágul a színházi jegy is, a mozi jegyről ne beszéljünk, ugyanígy ott vannak versenytársnak, ami nem hangzik nagyon jól, hogy most megnézem a moziba, vagy elolvasom, de legtöbbször ez együtt jár, aki elolvassa, az megnézi moziba.
Vagy fordítva
megnézi moziba és elolvassa. Én az árakat azért nem hasonlítanám ennyire össze, mert akkor nem szabad versenyezni az operaházzal, meg a színházzal, akiket szintén az ág is húzza. Itt arról van szó, hogy az a színházi jegyben mi realizálódik, vagy abban a könyvben mi realizálódik. És az állam szerepe nem a bizniszbe való beleszólás, nem az, hogy nyomom a politikailag számomra, úgy érzem, hogy a javamat szolgáló cuccot, hanem valahogy úgy veszek részt ebben a piacban, hogy a szereplőit támogatom meg. Megtámogatom a szerzőt ösztöndíjakkal. Akkor még nem is derül ki, hogy ő lesz-e a nagy szerző. Megtámogatom a fiatalokat és a nyugdíjasokat valamilyen jogosítvánnyal, hogy kedvező áron jussanak ugyanahhoz a könyvhöz, amit van, aki meg tud venni a normál áron. De esetleg, ugye nyugdíjasokkal már nem számolnak, nagyon sokszor az van, hogy felmérés van, és felveszi a telefont a nyugdíjas, és megkérdezik tőle, hogy hány éves, és akkor köszönöm, ön már nem érdekes. Holott már nem fogyasztó, ami meg pont a könyvnél nem igaz, hiszen az már tud még olvasni, tud, meg van szemüvege is, meg egy csomó mindennél nem, de itt az, hogy az állam támogassa a szereplőket, és nem magát a könyvet, és nem magát az üzletet, támogassa a vásárlókat abban, hogy megkaphassák a könyvet, illetve bizonyos kiadványok, amiket csak rá kell vetni a szemünket a nemzetközi könyvpiacra, vannak olyan könyvek, amelyeknek meg kell, hogy jelenjenek egy adott nyelven, de látszik rajta, hogy ez nem fog fél év alatt elfogyni a piacról, de ennek állandó szerepe van, egyébként ilyenek a klasszikusok is, ilyenek a tudományos népszerűsítő könyveknek a színvonalasabb részei, ilyenek a művészeti könyvkiadvány, a művészeti kiadványok a könyvpiacon, amelyeknek aránytalan a költségigénye ahhoz, hogy minőségben megjelenhessen.
Iszonyú drága papír, hát, iszonyú drága minden nagyon,
tehát aránytalanul sokba kerülnek, és az eladott példányszámok nem, de mégiscsak fontos, és nem maradhat a parlagon, mert például van egy ilyen anyanyelvi megőrző szerepe is a könyveknek. Például a mezőgazdasági szakkönyveknél kell, hogy megmaradjon a magyar szaknyelve a mezőgazdaságnak, vagy ugyanilyen egyébként a pszichológiában is, ahol van egy nemzedék, aki bizonyos dolgokat nem is tud csak angolul megnevezni, mert a magyar szakirodalom nem volt, és az angolhoz fordultak az egyetemisták, hogy hozzájussanak a többletekhez, de nagyon sok, de a műszaki kiadványok is ilyenek. Meg még az egyetemi tankönyvektől is sok ilyen van a jogi karon, hogy magyarul is van megfelelő kifejezés. Mondjuk most egy párat azért már nem kéne, hogy főispán meg vármegye, vagy nem tudom, szóval ezek a legfontosabb. De van minden szerencsére magyarban is, minden szakterületnek van egy szaknyelve, amit ébren kell tartani.
Jó hangulatú egy ünnepi könyvhét. Ugye nem csak itt Budapesten van, hanem ez sok helyen van, határon túl is van. Nem feltétlenül mindig pont ugyanabban az időpontban, de azért nagyjából ilyen sűrűsödik.
Tehát nagyjából egy időben van, és országos. Mi magunk is felvesszük a kapcsolatot, és megpróbálunk egy egységes arculatot adni. A szerzők igyekeznek eljutni vidékre is, és ott dedikáltatni, mert dedikálás, több mint 1000 dedikálás várható holnaptól kezdve a Vörösmarty tér és környékén is.
Biztos így hüvelygyulladás bekövetkeztével alig, hanem fenyeget.
Igen, fenyeget, de ez azt jelenti, hogy kívánják a személyes kontaktust a szerzőkkel az olvasók, és az elmúlt években is, amikor feszítettebb volt a közhangulat és a gazdasági helyzet, meg minden, ez egy oázisként szolgált, itt ventilált a kultúra, ventilált az olvasó, és ez a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon kívül a másik olyan kulturális rendezvény, ahol totálisan ingyen vesznek részt a résztvevők, és nincs benne burkolt, még az esti koncert is ingyen van, nincs belépődi, minden korosztálynak szól, és számításaink szerint tavaly például 70 ezer embert tudtunk oda csődíteni. Nagyon, nagyon jó hangulatú. Két színpadon folyamatosan könyvbemutatók, beszélgetések zajlanak, minden este van valamilyen könyvzenei koncert, beépültünk a turizmusba is, hiszen ezek ilyen turizmus szempontjából kiemelt helyeken vannak, nagy táncolás folyik a esti órákban ott. A könyvesek van egy, csinálunk szombatonként a könyvesek éjszakájának hívjuk, végtelenségig nyitva tartanak a standok, lehet gyülekezni, összejönnek a könyvesek és az olvasók, együtt pogácsáznak, kocintanak, tehát szerintem egy nagyon jó, nagyon szabad hangulatú, szóval szerintem egy nagyon jó hely az ünnepi könyvét, nem hiába 97 éves.
És a következő nagy rendezvény, ez meg az októberi könyvfesztivál, az a Nemzetközi Könyvfesztivál. Igen. Az egy más jellegű rendezvény? Az, ugye hidegebb lesz.
Hideg, ez egy szabadtéri, ez a magyar irodalom ünnepe. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál az október 1 és 4-e között lesz, most kint a Hung Expo területén, mert elvesztettük a millenárist, ahol évtizedek óta voltunk. Egy nagyszabású rendezvény ez, itt meg a külföldi irodalom, a nemzetköziség van a hangsúly alatt.
És mindig vannak díszvendégek.
Itt most a Tojbi Nagy lesz a díszvendég, könyve lesz, és a német irodalom van a fókuszban, tehát a svájci, a német és az osztrák szerzőknek és kortárs szerzői lesznek itt szémszámban, és a magyar kiadók, akik megvalósították a magyar kiadást, erre az időpontra koncentrálják ezeknek a könyveknek a megjelenítetését. Már most betelt minden hely a jelentkezőknél. A frankfurti könyvásár, ami a világ legnagyobb könyvására, amely a Bajor állam támogatásával zajlódik. Itt is elmondhatom, hogy több éve már a könyvesek ajándéka mindkét rendezvény, mert valahogy se az NKA-ba, se másütt, sehol nem mindenfajta kérésünk ellenére nem támogatták ezeket a rendezvényeket. Nem azért, mert szerintem nem politikai okai voltak, hogy valami bajuk legyen, mert ugye minden volt ott, hanem egyszerűen nem ugrott át azt a küszöböt, nem volt szempont, hogy ez egy fontos dolog. És közben meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Közép-Európa legnagyobb könyves rendezvénye, amivel beszippantottuk a körülöttünk lévő országoknak is a könyveseit. Most újra támasztjuk a V4-eket, egyébként nálunk a V4-ek a teljes csendben is ugyanúgy V4-ek maradtak, mert az is nagyon jó a irodalomban, meg a könyvben, hogy nem feltétlenül veszik fel a negatívumait a nemzetközi tendenciáknak. Tehát a lengyel irodalom most is nagyon fontos nekünk, mindegy, hogy ki van, meg fontos volt a múltkor is. A román is, tavaly románok voltak a díszvendégek, hatalmas siker volt. Szóval én szerintem a könyvben nagyon lehet hinni, meg főleg az olvasókban, az emberekben. Nagyon kell vigyázni arra, hogy a szabadság fokát fenntartsa, az állam csak ott ugorjon elő, ahol mi kérjük, hogy eljött a pillanat, ne csináljatok nélkülünk törvényt, mert azzal semmire se fogtok menni, nem győzi majd a következő visszaszívni, mert ez így nem mehet, és akkor meg lesz a helyünk, a mindenkori kritikus helyünk a könyvnek továbbra is a magyar kulturális életben.
Július 11 csütörtök nyílik a 97. ünnepi könyvét. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.